Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió Kun, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm mai vendégemet, Pass Andreát.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Pass Andrea, ezen gondolkodtam, hogy minek nevezzelek téged, most én azt mondanám, hogy író-rendező. Ezt most megpróbál leírni az arckifejezését, mintha a szemöldök egy picike túlzást érzékeltetett volna ebben a megfogalmazásban, de hát majd beszélünk erről. Én viszont határozottan ebből indultam ki, hogy te olyas valamit csinálsz most, ami nekünk azért nem meglepetés, mert valaki minket erre már rászoktatott, és ez a Pintér Béla. Tehát, hogy ő az, aki a saját maga produkcióját maga írja és maga rendezi. Hát ő játszik is benne, de mindent nem várhatunk el tőled, bár ahogy én elnézlek téged, nyugodtan színpadra léphetnél, sőt, hát tudom, hogy elő is fordultál már színpadon, ha nem tévedek. Legalábbis mint zenész, jó?
Csak mint zenész, igen.
Na akkor erről mesélj, hogy hogy lettél te egy Pintér Bélánné. Na ez jó, ez hülyeség volt, nagyon nem, így értettem. Igen, tehát hogy lett ez belőled, mert ez most már nagyon markánsan így néz ki, és én szerintem a fogadtatásod is lassan, vagy nem is van lassan, de biztosan, tehát egyre elismerőbb ilyen értelemben.
Hát nagyon megtisztelő, hogy a Bélához kötöttél ilyen szempontból. Hát ugye én mellette kezdtem el asszisztenskedni annak idején, és hát mellette tanultam meg a szakmát, tehát hogy ez nem véletlen. Igen, amúgy én ezt vártam is így, hogy majd melyik kritikus fogja ezt legelőször előhozni, hogy a Bélával dolgoztam, vagy esetleg felismerhetők-e olyan módszerek, vagy motívumok, ami a Bélánál is ott vannak. És hát nem nagyon, erre nem nagyon utaltak a kritikusok, ami egyrésztről tök jó, de most, hogy így felhoztad, nagyon jól esik. Hát igen, tőle tanultam meg a szakmát. Én annak idején ugye én színháztörténet szakra jártam, és utána jelentkeztem rendező szakra, és nem vettek fel, harmadrostán kiestem. És utána kerültem a Bélához, teljesen véletlenül, asszisztenst keresett, és ott dolgozott egy régi szaktársam, és mondta, hogy ha érdekel, akkor menjek el a Bélához. Én nem ismertem addig az ő színházát. Megnéztem, sokkot kaptam jó értelemben, és nem volt kérdés, hogy ott akarok dolgozni. És lehet, hogy ez nem veszik ki túl jól magát ez a kijelentés, hogy azt mondom, hogy így visszatekintve nem is bánom, hogy így alakult, hogy nem kerültem be a színművészetire, és a Béla mellé kerülhettem.
Hát az életiskolájában jártál, ez biztos, és azt még akkor ehhez hozzáteszem, hogy nem csak Pintér Bélának voltál asszisztense, hanem utána a Szkutnikban Bodó Viktornak is voltál asszisztense, tehát olyan, mintha legalább két erős kurzust jártál volna, gondolom én.
Így van. Én akkor úgy gondoltam, hogy mellettük szeretnék dolgozni, nem mintha nem lennének még érvényes rendezők, de ők érdekeltek igazándiból. És hát Viktornak meg nyilván azt köszönhetem, hogy ő aztán egy idő után azt mondta, hogy jó van, Andi, most már hagyjuk abba ezt az asszisztenskedést, és csináld a Szputnikon belül azt, ami téged igazán érdekel. És gyakorlatilag azért kapom ma már a fizetésemet, hogy előadásokat hozok létre.
Említetted, hogy Veszprémben említetted, ugye?
Mondtad, igen, az elején, azt nem mondtam, hogy Veszprém, hogy színház történt.
Igen, hogy ott színház, egyébként győri vagy.
Így van.
Ott jártál a gimnáziumban, és akkor Veszprémben tanultál, és azt látom az életrajzodból, hogy még Veszprémben jártál, ez idő alatt több ízben elmentél külföldre tanulni. Igen. Hát gondolom, ehhez akkor legalábbis kell tudni egy-két nyelvet, mert ha jól értem, voltál Franciaországban, aztán voltál Londonban.
Hát Franciaországban, de, csak oda úgy jutottam ki, hogy a tanszéken senki sem beszélt, azt hiszem, nagyon franciául, és azt mondta nekem a Jákfalvi tanárnő, hogy azt tök jó, hogy jól beszélek angolul, és a nyáron, mert ugye ez össze volt ez az út, vagy utazás kezdete, kicsit gyúrjam a franciát. És hát ez így történt, valóban úgy mentem ki, hogy, hogy alapfokon sikerült megtanulnom franciául, de hát az enyhe túlzás, hogy beszélem is a nyelvet, sajnos azóta nem is foglalkozom vele. De aztán jött ugye London, ott azért jól jött a nyelvtudás, és ez az utolsó évben volt ez az ösztöndíj, ami azért fontos talán az én pályámon, fontos állomás, mert ott távolodtam az elmélettől. Tehát én ugye 5 évig elméletet tanultam Veszprémben, és nagyon élveztem. Sőt, én arra úgy tekintettem, és azért is élveztem, mert egy kreatív munkának találtam azt is. De aztán Londonban úgy oktatták az elméletet, hogy kipróbálhattuk a gyakorlati oldalát is a színháznak, ugye ez Veszprémben nem történt meg, és akkor rájöttem, hogy úristen, ez sokkal-sokkal jobb csinálni, ez sokkal jobban érdekel, és kész onnantól kezdve nem is érdekelt az elmélet, pedig nagyon úgy tűnt, hogy azzal fogok foglalkozni.
És hogyan gondoltad az elmélettel való foglalkozást, hogy majd ilyen magvas eszéket írsz, vagy mit gondol az ember, amikor színház elméletet tanul egyetemen?
Én nem vagyok az a típus, aki így előre gondolkodik, vagy hogy így meg tud fogalmazni dolgokat, hogy na majd ennek az lesz az értelme, meg ilyesmi, hanem épp akkor érdekelt egy kurzus, érdekelt egy dráma, érdekelt egy elméleti módszer, a dráma és a módszer találkozott, és az alapján elkezdtem felfejteni egy szöveget. Tehát a jelen feladatot az érdekelt igazából, de azt nagyon élveztem. Tehát most is ugye, hogyha nem élvezném az írás meg a rendezést, akkor nyilván nem csinálnám. Tehát nincsenek ilyen távlati céljaim soha, azt gondolom. De remélem, hogy ezzel nem hazudok magamnak, de hogy igen.
Ugyanakkor egy picit ez talán ellentmond annak, ahogyan színházi alkotóként dolgozol, mert nekem az a benyomásom a darabjaidról, hogy azok nagyon pontosan kigondoltak, tervezettek, kicentizettek.
Uh-huh. Igen.
Tehát, hogy mondjuk úgy érzem, hogy nem spontán írja magát egyik jelenetből a másik, vagy ahogy így elképzeli, vagy el se tudja képzelni az ember, nem tudom.
Igen, az jót tesz egy anyagnak, ha az ember
zárójel. Szép világos nagy szeme van, és így meregeti, és komolyan veszi a kérdésemet, és megpróbál rá érdemben válaszolni, tessék, igen.
Hát igen, akkor jó egy jelenet, vagy akkor élvezem, amikor az úgy ugye kigördül. De hát az akkor tud kigördülni, amikor az ember azt előtte jól átgondolja, hogy miről is akarja, hogy szóljon az a szituáció, az a történet. Hát a kettő együtt érvényes, vagy tud működni. Igen, valóban átgondolom, és akkor vagyok nyugodt, akkor tudok felszabadultan leülni a gép elé, ha előtte már tudom, hogy hogyan jutok el A-ból B-be. Tehát ilyen értelemben valóban átgondolt, hogy mit csinálok.
Tanultál a forgatókönyvírás, drámaírás, jártál különböző kurzusokra itthon, külföldön. Ez megint olyasmi, amit úgy nehéz elképzelni. Az ember elmegy az iskolába, végigül ott 3 órát, és akkor kijön, és azt mondja, hogy 1 centivel többet tudok a drámaírásból. Látom például Tasnádi István, Kárpáti Péter vezetésével tanultál. Ilyenkor az ember drámát írni tanul meg, vagy megtanul egy kicsit Tasnádiul, vagy Kárpáti Péterül, vagy hogy van ez?
Igen, tehát hogy ez úgy indult ez az egész íróiskola, hogy ugye mi a CEU-ra jártunk több barátommal forgatókönyvírást tanulni, és úgy gondoltuk, hogy de jó lenne ezt folytatni, együtt maradni, és nem filmel, hanem színházzal, drámával foglalkozni. És akkor megkerestük a Pétert, és ő örömmel elvállalta ezt, hogy heti egyszer találkozzon velünk, és ez évekig elnyúlt ez a műhely munka. De hogy nyilván ne unjuk el őt, hívott vendég előadókat, vagy kurzusvezetőket, és a Tasival többször volt módunk dolgozni, és valóban a Péter azt mindig emlegette, vagy hangsúlyozta, hogy a drámaírás, vagy az írás, az cipészmesterség valahol, vagy olyannak képzeljük el, tehát hogy valóban fejleszthető, És én is úgy gondolom, hogy fejleszthető, mert a kezdeti írásaimra nem feltétlenül lennék nagyon büszke, és valóban én is érzem, hogy hogyan fejlődtem. A Tasnádival pedig az volt a fantasztikus, hogy tényleg piciben gondolkodtunk mi ott, tehát nem drámákat írtunk meg, hanem jeleneteket, vagy sketch darabokat, és vittem egy jelenetet, és akkor a Tasi konkrétan rá tudott bökni azokra pontokra, amiket úgy érzett, hogy jó lenne, ha még fejlesztenék, vagy javítani kéne. Tehát ez is egy ilyen, kicsit ilyen mesterségbeli tudást adott ez a kurzus. Ellenben, amit például a Pintér Bélánál tapasztaltam, ő soha nem tanított engem. Nem is nagyon mutattam meg neki írásaimat. Egyszer a kezdetek kezdetén, de hát azt annyira kritikus szemmel nézte, hogy nem nagyon mertem utána neki mutatni semmit, és egészen a napraforgóig, de rengeteget beszélgettünk, tehát, és nyilván az, hogy mellette dolgoztam, a drámáiba iszonyúan bele tudtam mélyedni, azt, hogy születik meg egy anyag, ugye, mert hát ő nem kész szövegkönyvet visz a próbákra, hanem jeleneteket, az egész felfogásomra, vagy ahogy a hát nem is tudom ezt, nem is tudom, hogy meg tudom-e most fogalmazni neked, de az nem egy ilyen mesterségbeli tudás, amit tőle kaptam, hanem összességében, hogy mitől tud működni a dráma, ezek a hatásmechanizmusok, hogyan működnek egy drámában, hogyan lehet poentírozni, hogyan lehet felépíteni egy jelenetet, hogyan lehet felpörgetni, felizzítani egy anyagot, tehát, hogy ilyesmiket lehetett a Bélától eltanulni.
Mondod, hogy a napraforgót megmutattad neki?
Igen, de azt is már akkor, amikor kész volt, tehát, hogy már egy éve elkészült a darab, de nagyon sokat meséltem neki róla, beszélgettünk az anyagról, de nem mertem megmutatni neki. Hát ez nem ő miatta van, miattam. Hát ez az én hülyeségem. És
nem ő félelmetes, hanem te vagy félős.
Igen. Hát igen, tehát ez most nem a Bélát akarom ezzel minősíteni, hanem hogy ő nekem mennyire fontos. És aztán nyilván ő is azért fél kritikát mondani. Azt hiszem, hogy ezzel ő is egyetértene, hogy azért ez egy nehéz helyzet, amikor az embernek mutatnak valamit, és arról nyilván nem fog nekem hazudni, és
de szóval nem akar elkedvetleníteni.
Igen, tehát, hogy én se akarom őt olyan helyzetbe hozni feltétlenül. És lényeg, hogy már annyi jót hallott róla, meg meséltem, hogy a színészek már, ugye ezt évekig nem tudtuk megcsinálni ezt az anyagot, de a színészek folyamatosan, tehát, hogy szerették volna, meg nagyon sokan szerették ezt a darabot, és erről is meséltem neki, és akkor úgy volt vele, hogy ha ilyen sokan mondják, hogy ez jó, gondolom én, lehet, hogy bátrabban olvast el ezt a szöveget, és elkértem. És hát nagyon tetszett neki, tehát nagyon, nagyon mögé állt a dolognak. Mi több, amikor volt egy megnézésünk, a bemutató előtt egy héttel, őt hívtam meg a Függés csapatot, de mint szakmai embert őt hívtam el egyedül, és nagyon komoly aranyatérő észrevételei voltak, amit kőkemény munkával, de abban az egy hétben próbáltunk hát nem megvalósítani, mert nem megoldásokat hozott, hanem rámutatott a problémákra, és például ezért nagyon hálásak vagyunk neki.
Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán innen folytatjuk. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. There's nothing ahol hely van színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió Kun, szombat délután Pass Andreával beszélgetünk. Pass Andrea, milyen a vezeték néve? Honnan származik a vezeték neved?
Szégyellem, de nem tudom. És mindig megfogadom, hogy utána nézek a családfámon.
De jó név az ember, meg egyszerű, és az ember mégis megjegyzi, és nem téveszti össze senkivel.
Igen. Jó név. Ács János is egyszer rákérdezett, mert Béla előtt még Ács János mellett asszisztenskedtem, egyszer bekéreckedtem a Győri Nemzeti Színházba. És neki is ez volt az első kérdése, és akkor is megfogadtam, hogy utána fogják nézni. Ennek most már több mint 10 éve.
De azóta 15. nem volt idődre. És mit asszisztenskedtél Ács János mellett?
A Dr. Stockmann című
népellenség. Igen, azt láttam,
igen. És az is egy nagyon-nagyon tanúságos dolog volt. És nem csak azért, amit a próbákon csinált, hanem amiket próbákon kívül emberileg megtapasztaltam tőle, hogy úristen, most idézem a diákokkal elkészült előadásunk címét, hogy pokolra kell annak menni, tehát hogy hát igen. Szóval ez kemény volt azzal szembesülni, hogy mit él át egy színházi rendező. Nem mindenki, de Ács János például.
Meg most akkor így kanyarodom a te pályádra. Az előadások, amiket az utóbbi években csináltál, akár a Más nem történt?
Igen.
Ez volt a címe, igen. Akár a napraforgó, az új világ. Tehát közéleti, társadalmi problémák, amik foglalkoztatnak, pontosabban amikről többé-kevésbé azt lehet mondani, hogy ezek az előadások szólnak. Most úgy csinál a szemével, hogy nem egészen biztos abban, hogy én ezt jól definiáltam, de nem is baj, ha nem.
Igen, a napraforgó az határeset.
Igen. A kérdésem az, hogy hogyan találod meg a témákat, vagy hogyan találnak meg téged a témák, amikről darabokat írsz.
Igen, a időrendben mondanám, a Más nem történtre a Panodráma kért fel, Lengyel Anna, és ők iskolán belüli erőszakkal akartak foglalkozni. És pont azon a nyáron derült ki, vagy a Sipos Pálnak az ügye, és úgy éreztem, hogy ez egy nagyon nagy halmaz az iskolán belüli erőszak, és hogy érdemes lenne ezt szűkíteni, és annyira felkavart ez a hír, szerintem mindannyiunkat, és hogy van tényleg egy kis unokahúgom, és egyből az jutott eszembe, hogy úristen, hát védettséget kell adni ezeknek a fiataloknak. Mi lehet az oka, hogy ezek a dolgok megtörténhetnek, iszonyúan elkezdett foglalkoztatni, és akkor ezt felajánlottam az Annáinknak, és nyilván ők is ezzel maximálisan egyetértettek. Hát így a felkérés és ez a hír, ez találkozott. És aztán az új világ pedig a legutóbbi választásoknál, ugye, hogy a Jobbik milyen nagy arányban jutott be a parlamentbe, és ez volt az, ami hát eléggé elszomorított, és azt hiszem, hogy nem csak engem, hanem akkor még létezett a Sputnik, akkor emlékszem, hogy le is ült a társulat, hogy hogyan tovább, mit csináljunk, elmenjünk-e az országból, vagy sem. Ugye ez nyilván megosztotta a csapatot. Minden esetre úgy éreztük, Robert Juli, ő volt akkor a Sputniknak a dramaturgia, ő hozta ezt elő, hogy mi a mi felelősségünk színházi alkotóknak, főleg azoknak, akik drámapedagógiával is foglalkoznak egy ilyen helyzetben. És én is úgy éreztem, hogy ezzel a témával most kvázi kötelességünk foglalkozni, meg érdekelt is, és számtalan olyan történet van, amivel az új világ foglalkozik, ugye ez egy nagyon egyszerű sztori. És hát ott már megvolt ez a történet, ez a nagyon banális, már didaktikusságba hajló cselekmény, de úgy éreztem, hogy ezzel érdemes foglalkozni, kibontani ennek a történetnek az egyes állomásait.
Igen. Amely történet röviden összefoglalva az, hogy...
Hát arról van szó, egyrészt ugye a 90-es évek végén játszódik a történet, hogy egy kislány akiket, akit amúgy liberális szülők nevelnek, radikális nézeteket kezd el vallani, és közel kerül azokhoz a skinhead fiatalokhoz, akik ott élnek azon a lakótelepen, ahová beköltöznek a szülei válása után. Tehát egy nagyon, nagyon egyszerű sztori. De vannak olyan állomásai, amit tökre jól ki lehet bontani az azt követő foglalkozáson.
Ez tehát a drámapedagógiának egy drámapedagógiai akció. Ezt a drámapedagógiáról szeretném, ha mesélnél. Mondjuk így elsősorban nekem plusz a hallgatóknak, mert nekem az ilyen drámapedagógiával való találkozásaim, az ilyen előadások mindig erős bizonytalanságot keltenek bennem, hogy nem értem, hogy ez hogyan jó, miért jó, nem értem, hogy a gyerekeket végül is hogyan küldi haza, és igazából egy nagyon erős, magamba szugerált bizalom kell ehhez, hogy elhiggyem, de elhiszem, hogy azok, akik ezt csinálják, ők értenek hozzá, és ők nem olyan kis laikus módon ítélik meg, hogy minek milyen a hatása, mint én a néző, hanem hogy pontosan tudják, mert megvan a gyakorlatuk abban, hogy milyen közönségnek mit és hogyan lehet aztán ezt feldolgozni, és végül is hogyan vannak hazaeresztve a gyerekek, mert igazából úgy érzem, hogy ez a nagyon nagy felelősség ebben az egész cselekményben.
Igen, de én csak pár éve tanulok drámapedagógiát, én nyilván ezeket a szempontokat figyelembe veszem. De elsősorban azt veszem figyelembe, hogyha én elmesélek egy történetet, vagy csinálok egy színházi előadást, az úgy általában hogy hat az emberekre. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy én, mint drámapedagógus tudom a tutit, hogy az majd milyen hatással lesz a diákokra. Nyilván most, hogy már pörög az előadás, el tudunk mondani bizonyos visszatérő reakciókat. Jobban rálátunk. De az első, vagy a legfontosabb dolog az az, hogy tényleg olyan kérdéseket tegyek fel egy előadásban, de ez a felnőtt előadásokra is igaz, ami bennem is kérdést. Tehát, hogy amire én sem tudom a választ, és tényleg nem tudom. Nyilván van olyan, amire esetleg sejtem, vagy a dráma felépítése szempontjából kell egy-két olyan mozaik, de nekem ez az elsődlegesen fontos dolog benne, hogy olyat kérdezzek, amiből tényleg el tud indulni egy beszélgetés. És ezt lehet, hogy nem feltétlenül drámapedagógusnak kell ahhoz lenni, hogy ilyen kérdéseket fel tudjunk tenni. Figyelni kell a gyerekekre, én azt hiszem, hogy nagyon sokat foglalkozom velük, meg érdekelnek ők, meg valahogy a kamaszkorom is még mindig nagyon érdekel a sajátom. Tehát ez szerintem sokkal fontosabb szempont, mint hogy bevágjak egy csomó drámapedagógiai könyvet. Persze jó, ha képzik magukat az emberek, én is kötelességemnek érzem, és jól is jött, szerintem. De ez az elsődleges, hogy figyeljünk a másikra, tehát hogy kíváncsiak legyünk a másikra.
Innen fogjuk folytatni a zene után. I'm gonna marry the night. I won't give up on my life. I'm a warrior queen, live passionately tonight. I'm gonna marry the dark. Gonna make love to the stark. I'm a soldier to my own emptiness. I'm a winner. I'm gonna lay some Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a rádiókon. Szombat délután Pass Andreával beszélgetünk. Andrea ifjúsági előadásokat csinál, utána foglalkozások, beszélgetések, volt az Új Világ kamasz lányoknak, tulajdonképpen a Napraforgóban is, már az nem ifjúsági előadás, de gyerekek a főhősök, de a más nem történt, meg még volt egy-kettő, amit most én így nem tudok felsorolni, de a lényeg, amire ki akarok lyukadni, hogy számos ilyen előadás után, számos foglalkozás után azt sejtem, hogy te nagyon jól ismered a mai fiatalokat, tehát jobban ismered, mint mondjuk én, vagy olyas valaki, aki ismer a saját gyerekét és annak az osztálytársát, hogy széles körűek a tapasztalataid a mai fiatalokról. Milyenek a mai fiatalok? Lázadók, naívak, nem tudom én, közönösek?
Hát, megint nem általánosítanék, mert...
Ne, próbálj meg át. Tapasztalat.
Jó, akkor azt mondom, hogy nagyon érdekes, mert én nem tanítok, tehát, hogy én nem vagyok állandóan diák közegben.
De ugyanakkor pont ez a jó, hogy nem tipikusan iskolahelyzetben látod őket, ahol ők eleve fölvesznek egy diák szerepet, egy diák mintát.
Viszont van egy unokahúgom, aki 14 éves, Kiskos Bíborka, és ővele amennyit csak tudok, állandó kapcsolatban vagyok, bár ő Győrben él, és nem túlzok, azt mondom, hogy rajta keresztül látom leginkább a mai fiatalokat, mert nagyon jó a kapcsolatunk, és rengeteget beszélgettünk, és csetelünk, és tényleg rengeteget mesél nekem arról, és hogy mi zajlik az iskolában, és tényleg nekem ő az, aki rengeteg témát ad, és nem erre használom őt nyilván, de nagyon inspirál. Ő például azt mondja, és hiszek neki, hogy irigyel engem, mert hogy én még egy olyan korban éltem, amikor még lehetett lázadni. Hogy mi ellen, azt magam sem tudnám most így konkrétan megfogalmazni, de ez egy olyan kor volt. És hogy ő például ezt így hiányolja a saját generációjából. És most, hogy például zsűriztem a Vörös Sándor országoson, meg tavaly is, nagyon sok olyan előadást csinálnak a diákok, hogyha olyan a csoportvezető, hogy hagyja a diákokat kibontakozni, meg a saját világukról mesélni, akkor tényleg azt lehet tapasztalni, hogy tök ironikusak, meg önkritikusak, akár a kockulás, a mobilozás tekintetében, a passzivitás, ami ugye ez nagyon jellemző pont emiatt az okostelefon használat miatt. Tehát ebből is azt tudom levonni, hogy ők bár ebben úgy jól érzik magukat, meg szeretik ezeket a hülyeségeket használni, de azért érzik ennek a hiányosságait is, vagy azt, amitől ilyen módon megvonják magukat, vagy hogy fogalmazza. És ilyenkor például el is szomorodok egy picit, amikor nézem ezeket az előadásokat, hogy tehát van ebben valami szomorúság is egyébként. Nem tudom, hogy ez így mennyire érthető.
Amikor azt látod, hogy mivel foglalatoskodnak a fiatalok ilyen feldolgozási szinten is?
Igen. Persze ők jól érzik magukat a bőrükben, hála Istennek, de szerintem van nekik is hiányérzetük. Csak nem tudják, hogy mivel lehetne ezt így feltölteni, és ahhoz kellenek az olyan szülők, az olyan pedagógusok, akik minél több kreatív programot teremtenek a számukra, de tudjuk nagyon jól, hogy azért ez kiváltságos helyzet manapság, egy diák ilyen közegben tud mozogni.
A te előadásaid azok csak kiváltságos közegbe jutnak el, vagy szélesebb körben tudjátok megismertetni magatokat és megismerni a közönséget?
Az Új Világ sajnos igen, csak kiváltságos közegbe jut el, vagy többnyire. Nagyon nehezen egyeztethetők a színészek, és miatt ilyen havi egy-két alkalommal tudunk ott Pesten Jurányiban játszani. Viszont a kőpapírollót évekig játszottuk, és nagyon sokat jártunk kifejezetten hátrányos helyzetű településeken, ugye ami a diákok homályos jövőképével foglalkozó produkció, amúgy még mai napig néha játsszuk. És például jövőre az a cél, hogy a mentőcsónak új produkcióit kifejezetten vidéken játsszuk, tehát olyan színészekkel akarunk dolgozni, akik ráérnek olyan feltételekkel, hogy utaztatható legyen egy előadás, tehát most már mi is azt érezzük, hogy hát korábban is ezt éreztük, de egyszerűen így alakult, hogy az új világot nincs, tehát hogyha ki tudnánk fizetni az iskolánk is, akkor is problémás lenne, mert mondom, egyszerűen mindig valaki próbál délelőttönként, amikor ez játszható lehetne.
Meg egyébként pénz van a működésetekre?
Hát ez most kiderül ugye májusban jó esetben. Az új világot egyébként mecénás pénzből játszunk a mai napig, illetve a jegybevételből.
Az mit jelent, hogy mecénás pénz?
Hogy Polgár András adott a létrehozásra pénzt, majd az ő javaslatára a Summa Artiumnak van ez a mecénás napja. Arra vittük el az előadás tervezetét, ahol licitáltak rá a mecénások, és abból pedig forgalmazzuk a produkciót jelen pillanatban más forrást.
De valaki megnyerte, hogy adhat pénzt a forgalmazására a produkció, licitán. Ez teljesen jó.
Igen.
Na akkor hallgatunk még egy zenét, és aztán folytatjuk. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See I'll leave with every piece of you.
Thank you.
van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kún. Pass Andrea a vendégem, Csalocki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Azt mesélte Andrea előbb, hogy sajnos például az Új Világ produkciót, és gondolom a Napraforgót is viszonylag ritkán tudjátok játszani, mert nehezen egyeztethetők a színészek. Ez eléggé érthető, hogy nehezen egyeztethető, hiszen nagyon jó színészekkel dolgozol. És azon tűnődtem el, hogy vajon ezeket a nagyon jó színészeket a magad ingoványos talajára, értve ez alatt, hogy hát ez független színház, nincs eléggé finanszírozva, bizonytalan az, hogy mikor lehet bemutatni, hogy lehet játszani, mikor van pénz, hogy ehhez képest ilyen nagyon jó színészeid vannak, ez azt jelenti, hogy vagy rögtön nagyon csábító feladatot kínálsz nekik, vagy eleve nagyon bíznak benned.
Hát érdekes dolog ez, mert ugye azért van köztük olyan színész, akit nem ismertem korábban, tehát úgy kérem fel, hogy akkor lát engem először, vagy esetleg nem is látott tőlem semmit, és mindig úgy kértem fel eddig a színészeket, hogy kész szövegkönyvet kaptak.
Tehát látják a szerepet így van. Rögtön. Aha, így persze könnyebb az ember, van horoga.
Igen,
van
a horgán, igen.
Valami csali, igen.
És nyilván, hát valószínűleg az történik, ha lehet ilyet mondani, hogy a színészek legalábbis ezt szokták mondani, hogy úgy van megírva az a szerep, vagy olyanok a szövegeik, a dialógusok, hogy egyből megörülnek neki, jaj, de jó, ez ilyen mai, hétköznapi nyelv, ritkán kapnak ilyen feladatot, és nyilván ennek örülnek. És hát tetszik esetleg a szerep is, a feladat is, és emiatt elvállalják általában ezeket a munkákat. De szerintem ez lehet az oka, a fő ok, hogy nagyon mai szövegek ezek.
És amikor írod, akkor már tudod is, hogy kit szeretnél rá?
Néha igen. De nem jó ebben, tehát hogy az a baj, most is, amit szeretnénk nyáron írni, az nem merek felkérni még senkit, hiszen még annyi minden alakul, miközben írom. És én is biztonságban érzem magam akkor, hogyha már elkészül a szöveg, és úgy tudok felkérni valakit. Nem tudom, hogy ezt a luxust mindig megengedhetem-e magamnak, mert közben megtelik az idő, a színészek vállalnak munkákat az évadra, de hogy én is akkor vagyok nyugodt, amikor látom, hogy van egy biztos alap, és az maga a dráma.
És amikor már ott van a készen van a szöveg, akkor most akár a Napraforgót veszem, akár az Új Világot, akkor rögtön az első célzottad el is tudja vállalni? Vagy azért keresgélni kell szerepeket?
Kell, nagyon kell keresgélni.
Hát kell, hogy legyen többféle verziód rá.
Viszont tök érdekes, mert utólag persze azt mondom, hogy ez a tökéletes szereposztás, és nem az, ami feltétlenül, amit az ember először elképzel, de nyilván az is az lett volna, csak így utólag nincs hiányérzetem, vagy hogy most igen. Volt olyan, hogy igen, nem azt a színészt kértem fel először, aki aztán végül játssza azt a szerepet, de mondom, szerintem jó sors hozta így a dolgokat. Igen.
Van alapszínészed, aki
hát ugye,
nélkül ki sem mennél a színpadra?
Nincs, de nyilván mindegyik színésszel jó élmény volt dolgozni, tehát én akkor lennék boldog, ha mindig tudnék valamelyikkel egy következő munkában újra együtt dolgozni. Az, hogy a Starenki Dórival és a Hajdú Károllyal két produkcióban is dolgoztam, hát az nem véletlen, nyilván olyan szerep adódott a Napraforgóban, az Új Világ után, hogy őket fel tudtam kérni. Na most, hogyha a következő darab olyan lenne, amiben az megint tudnék olyan szerepeket ajánlani a színészeknek, akikkel már dolgoztam, akkor ismétlődnek, de hát igen, az más kérdés, ha lenne társulatom, akkor kikkel dolgoznék. Nem akarok társulatot egyébként.
Ezt akartam kérdezni, de nem akarsz.
Tudom, hogy mivel jár. És én jelen pillanatban nagyon boldog vagyok, hogy a mentőcsónak még él, és ebbe szeretnénk minél több energiát fektetni, még akkor is, ha lesznek mellette külsős munkáim, ahogy tavaly is volt ugye a Napraforgó. Igen. Persze tudom, hogy megvannak az előnyei a társulatnak. Tehát Nem mondom, ha az ember kapna egy csomó pénzt a működésre, akkor nyilván bele lehetne vágni egy ilyen dologba, de hát ez nem fog előfordulni.
De és akkor mi lennél? Igazgató, művészeti vezető, főrendező?
Akkor hát nem, hát akkor azt úgy csinálnám, hogy a saját darabjaimat rendezném. Tehát, hogy is... De valahogy ez is olyan egészséges, hogy nincs egy állandó társulat. Hogy tudnak azért változni a színészek. Nekem is jót tesz, a színészeknek is jót tesz, hogyha tudnak másokkal is dolgozni. Szóval nehéz kérdés ez a társulati létezés.
A mentőcsónakban mit csinálsz?
Hát jelen pillanatban író-rendezőként funkcionálok. Ebben az évadban egy diákcsoporttal dolgoztam, akik már, hát ha nem mindegyik egyetemista, de már elmúltak 18 évesek, és október óta dolgozunk együtt a tehetség témakörében. És most el is készült egy produkciónk, egy hete volt talán a bemutatónk, aminek tényleg az áll a fókuszában, hogy mi a tehetség sorsa Magyarországon. Ezt az évadot, ezt vette le ez a munka, a diákcsoport, és hát jövőre nyilván lesz megint saját produkció a mentőcsónakban, de hát most erről lehet, hogy korai beszélni, de lehet, hogy most először nem saját darabot fogok megcsinálni a mentőcsónakban.
De ezt most még nem mondod meg, mert ez még...
Még nem.
A rendező művészetedet, vagy a rendezészetedet nem gátolja az, hogyha nem profi színészekkel dolgozol, mint egy ilyen diákcsoportban?
Hát nem.
Ezt korlátoz?
Nem. És például tök jó lenne, minél többen megnéznék most ezt az előadást, amit a diákokkal csináltunk, akár ebben a tekintetben is érdekes lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy hát milyen pazar a szereposztás, és akkor mi történik akkor, amikor nem színészekkel dolgozok, mert ők nem színészek. Én nyilván ők azt mondták is nekem egyszer, hogy Anni, mi nem vagyunk színészek, tehát én nem várjak már el tőlük feltétlenül olyan dolgokat, de nem, inkább ezt arra mondták, hogy nem értek rá. Tehát nem tudtunk rendesen próbálni, mert hát egész nap iskolában vannak, dolgoznak, tehát hogy inkább erre az elvárásra reagáltak, hogy én mondtam, hogy hát így nem lehet dolgozni, ha nem tudunk rendesen próbálni. De nagyon élveztem, és ezt a fajta munkát is szeretem, mert ugyanúgy rendezőként funkcionálok. Én ezt a darabot nem írtam, azt közösen raktuk össze a diákokkal. Annyi volt, hogy az asszisztensem Tési Dóri leírta a jeleneteket, amiket improztak a srácok, és én azt nyilván kvázi, mint egy dramaturg átcsiszoltam. És akkor így megnyi összerendeztem, tehát, hogy melyik jelenet melyik után következzen. De hát a rendezésben azért elég nagy szerepem volt ebben az előadásban, tehát azt is közösen, cél is volt, hogy mindent közösen találjunk ki, de hát kell egy külső szem nyilván, hogy ez olyan legyen.
Így kívülről azt gondolnám, hogy kettő nehéz feladat lehet ebben, jó, nem ezer nehéz feladat, de hogy így kettő jut eszembe, az egyik, hogy nyilván más lehet kérni tőlük, az amatőr szereplőktől, mint amit egy profi színésztől, és a másik pedig az, hogy ha sikerült jól kérned, és ő megcsinálta, akkor azt tudja ő alkalomról alkalomra mindig rekonstruálni.
Hát ez most kiderül, mert ugye egy előadás volt, de hála Isten az történt a bemutatón, hogy jobbak voltak, mint a próbán. Tehát nem ijedtek meg a közönségtől, hanem szépen kikerekedett az összes szerep, elkezdtek élni, más színeket hoztak, tehát nem az volt, hogy rápakoltak az ijegységtől, nem, hanem nagyon, nagyon szépen beoltották ezeket a szerepeket, szóval bíztató.
A színház csinálásnak ez a vonala vonz téged. Intézményes színház az nem is érdekel
egyáltalán? De érdekel.
Klasszikus szerzők, mit tudom én?
Hát az nem is feltétlenül, bár mondom most a mentőcsónakban valószínűleg, hogy nagyon átdolgozzuk a Gímesi Dórival ezt a darabot, tehát hogy azért nagyon nem az lesz, mint az eredeti. Engem inkább, inkább tehát szívesen dolgoznék egyszer kőszínházba, vagy így alkalmakkor, és pontosan azért, mert a független létezés az iszonyú fárasztó. Tehát az a harc, hogy megszerezni a pénzt, hogy meglegyen az az előadás, a szervezési része, tehát, hogy nem csak író-rendező egy független produkcióban az ember, hanem minden. Mindenen ott kell, hogy legyen a szemed, és még akkor is, ha mindenkiben bízol, és tényleg segítik a munkádat maximálisan, most ezt nem akarom sorolni, de rettenetesen nagy stressz, hogy ki tudjuk-e tűzni azt az előadást a következő hónapban is, hogy tudom-e próbálni, hogy fel tudom-e újítani. Szóval, hogy ilyen szempontból lehet, hogy jó lesne azért egy kőszínházi produkció, mert mindezt talán tehát nagyobb biztonságban vagyok, és jobban tudok csak az írói és rendezői feladatokra koncentrálni. Illetve az előadás pöröghet. Tehát nem az van, hogy havi egy, hanem akkor nem egy havi négy minimum, ami ugye mindenképp jót tesz egy előadásnak. Viszont kőszínházban meg ugye az a hátránya, hogy nem én választom meg a színészeket. Tehát, hogy az a szabadság, hogy én azzal dolgozom, akivel igazán szeretnék, vagy adott esetben egy bizonyos színészre vagy többre írom azt a darabot, az nem feltétlenül történhet meg egy kőszínházban.
És a stresszt hogyan kezeled?
Hát tanulom kezelni. Tehát, hogy azért kezelem talán jól, mert tényleg olyan színészekkel dolgozom, akikkel nagyon jó. És a próba az annyira feltölt, és azt hiszem, hogy nem túlzok, hogy nálunk a próbákon nem nagyon van konfliktus. Tudom, azt hiszem, hogy az Asher mondta azt, hogy kell, vagy több rendező, de remélem, hogy nem mondtam hülyeséget. Tehát, hogy több rendező mondja azt, hogy igen, kellenek a színházi konfliktusok, meg nem tudom. Én nem vagyok ebben jó. Én nagyon rosszul kezelem a konfliktus helyzeteket, nagyon indulatos vagyok. És sokkal jobban érzem magam akkor, hogyha jó hangulatú egy próba. A drámának nem köztünk kell megtörténnie, hanem a darabban, és na mindegy, szóval.
Van titkos vágyadóhajod színész? Kivel szeretnél?
Hát, nincsen. Nyilván szeretnék a jövőben is nagyon jó színészekkel dolgozni, de ez nem így van. Ez mindig egy ajándék, hogy ha valaki eszembe jut, és ő azt elvállalja. De így nincsenek így a fejemben színészek, de szeretnénk minél több jó színésszel találkozni, meg együtt dolgozni.
Hát ez volt a végszó, azt hiszem. Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm.
Pass Andrea volt ma a vendégem. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak bennünket legközelebb is.